Nyissátok ki a Bibliáitokat a Máté evangéliumánál. Maradjunk már még fennállva, köszönjük a dicsőítőknek a szolgálatot. Segítettetek nekünk az Urral találkozni jelenlétébe, bemenni és hallani az ő hangját. Máté evangélium a 7. fejezetéből olvasunk igéket a 7. verstől a 12. verssel együtt. Gyermekeinek áldást kívánunk, szolgálóknak, és az Úr áldjon meg titeket, és gazdagítson a lélek által való ismeretben. Ti pedig keresétek meg, kérlek, a Bibliáitokban a Máté evangélium a 7. fejezetet, és a 7. verstől olvassuk a 12. versig terjedő szakaszt. Máté evangéliuma 7. fejezet 7. verstől így hangzik Isten igéje. Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Ugyan ki az közöttetek, aki a kenyeret kér a fia, követ ad neki, hogyha halat kér, kígyót ad neki. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérik tőle. Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a proféták. Foglaljunk helyet. Nagyon érdekesek ezek a kijelentések, ezek az igék. Ja, az imára tér vissza Jézus, és hát az imával elég sokat foglalkozik a názáreti Jézus Krisztus, sokat beszél az imádságról, az imának arról részéről, amikor Isten szól hozzánk, és mi hallgatunk az Úrra, és arról részéről is, amikor mi beszélünk Istenhez, és mi mondjuk el, ami a szívünkben van Istennek. Az a profitai kép, ez a görgetéses dolog, meg az a takarásos dolog, miatt az emberek néha úgy olvassák ezt az igét, hogy hiába kérek, nem kapok. Hiába keresek, nem találok. Hiába zörgetek én, nem nyitatik meg. Igaz? Néha az ember hajlamos bizonyos élethelyzetekben, szituációkban így gondolkodni Istenről. Nincs így? Nem fordult még elő? Csak az a helyet, hogy a Biblia nem ezt mondja. A Biblia azt mondja, hogy kérjetek, és adatik nektek. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyitatik nektek. És Jézus Krisztus nem fukarkodik a szóval, azt mondja a folytatásban, mert aki kér. Nem azon leírva. Még egyszer. Mind kap. Halleluja. Aki keres, talál, és az zörgetőnek megnyitatik. Ezek Isten igéi. Ez az igazság. Dicsőség ezért neki. Nagyon érdekes ez az egész ima téma. Megkérdeztem a valakit, mindegyikit, hogy szerinted miért imádkozunk? Miért imádkozunk? Kérdezd meg a melletted lévőtől, hogy te miért imádkozol? Nem mondom. Válaszoljatok is egymásnak, jó? Bátran. Tehát kérdezd meg a másiktól, a mellette lévő, de te miért imádkozol? Már nem a téma, hanem egyáltalán miért imádkozol? Mi az, amiért imádkozol? Érted? Nem a ima témákról van most szó, hanem egyáltalán mi az oka, hogy imádkozol? Biztos sok okosságot mondhatok egymásnak, és ez nagyszerű. De nem furcsa ez az ima kérdés. Ez az ima. Az egész ima, mint téma. Imádság. Azt mondja itt az Úr Jézus, hogy kérjetek, és adatik nektek. Sőt, azt mondja, aki kér, az mind kap. Mégis mi az oka annak, hogy néha azt tapasztalják a hívő emberek is, hogy ez nem minden esetben így működik. Tehát, hogy ez nem egy olyan dolog, mint mikor odamegy a kávé automatához, és megnézed a kategóriákat, prémium kategória, soft, light, és akkor mondod, hogy olasz cappuccino 80, holland cappuccino 100, kávé, teje 60, ez az enyém. És akkor bedobod a megfelelő korongokat, vár, és nem jön semmi. Oké, türelmes ember vagy, hívő ember vagy, előveszed a pénztárcádat, előkapasz még 60 forintot, újra beledobálod a 60 forintot, várod, és nem jön semmi, akkor belerugsz. Jó, nem feltétlen rugsz bele, csak azért van az, hogy nem fogsz többet beledobálni semmit, igaz? Hanem elmégy, és ott ér az egészet. Aztán jön a következő, a kicsit tovább várt, kivesz egy kávét, megiszom, ó, jön még egy kávé. Így volt nemrégeben, eddig lavéra mentünk, imádkoztunk az egyetemen, és akkor néztük az automatát, ott volt egy fél literes Coca-Cola, vagy azt hiszem Pepsi volt, de mindegy, most mondom ezt is, azt is. És ott volt, valószínűleg valaki nem várta meg, hogy kijöjjön. Ő beledobta a pénzt, kijött a kóla, de nem várta meg, hogy ez megkapja. Tehát milyen érdekesek ezek a dolgok, igaz? Hogy az időtényező az a meghaltásban a földi dimenzióban lényeges, de ennél többről van itt szó. Először is miért imádkozunk? Mi az oka annak, hogy imádkozunk? És egyáltalán, hogy Istenhez fordulunk, ugye a hívő ember, keresztény ember az imájában a fókuszba az élő Istent állítja, és ő hozzá fordul. Nagyon érdekes ez az egész kérdés, hogy miért fordulunk Istenhez az imáinkkal? Miért nem lehet az, hogy nézzünk először körül az emberi kapcsolatainkban, nézzünk először körül a saját erőforrásainkban? Hát úgyis egy csomó mindent meg tudunk oldani, ügyesek vagyunk, lehet ügyesebb vagy, mint a másik, és te több mindent meg tudsz oldani, lehet kifinomult vagy abban, hogy kell megoldani Isten helyett is a dolgokat. És akkor oldjuk meg, hát fogjunk hozzá, csináljuk meg. Hát miért imádkozunk? És mikor imádkozunk? Mikor imádkozunk jól? És mikor imádkozunk nem jól? Mit jelent az, hogy jól imádkozni? Mit jelent az, hogy nem jól imádkozni? Érdekes kérdések. Először is miért forduljunk Istenhez az imáinkban? Mi az okunk arra, hogy Istenhez forduljunk? Miért tesszük ezt? Nagyon érdekes, mikor ezen gondolkodtam, ugye föl visszacsengtek a Erik Berett szavai, ami az előadásában elhúzott több dolog, de nem persze az egész, csak néhány gondolat. És elkezdtem gondolkodni az evolucionizmusról, tehát a evolúciai elméletről, a fejlődés tanról, és arról a filozófiáról, amely gyakorlatilag, amelyben gyökerezik a mi életünk. Tehát ez a generáció, akik itt vagytok, azért nagy részt abban a közegben születtünk, fogantunk, ahol nagyon erősen ez az ateista, materialista gondolkodásmód és az evolucionizmus erősen van, és ezt tanítják ma is. Tehát gyakorlatilag, hogy elmegy az iskolába, vagy belenézel egy 12 éves gyereknek a könyvébe, a biológia könyvébe, vagy történelem könyvébe, akkor bizony nagyon erősen ezek a tanítások vannak, ezek a tanításokkal vannak bombázva az emberek, a fiatalok, és bizony azt gondolom, aki egyetemre jár, és belekóstol a tudományos életnek ebben az ateista, materialista szemléletmódjába, és nem erősen gyökerezik az Úrban, akkor olyan hamar elsodródik az élő hittől, és a bizalma egészen más dimenzióba kerül, és döbbenetes változások jönnek létre, elfogadja, hogy teremtő intelligencia van a teremtés mögött, de beengedi az életébe a tudománynak a hamis magyarázatait is. Mindjárt erről még egy pár gondolatot mondok. Tehát az evolucionizmus azt mondja, hogy az élet a véletlenek sorozatából bizonyos fejlődési folyamatokon keresztül jött létre, azaz az erősebb fennmaradt, a gyengébb pedig pusztuljon. Tehát az életről, mint magáról, az emberi létezésről is, mint magáról egy elég szegényes képe van, mert gyakorlatilag az, hogy most te éppen itt vagy, az az evolúciós folyamatnak az egyik állomása, eredménye, ugye végterméke, gyakorlatilag a kémiai és biológiai folyamatok együtt játszásának és a őseidnek a birkózásából te haraptál a másik torkát, nem ő a te torkodat, vagy te bírtad képpen a körülményeket jobban, nem ő, ő elpusztult, te pedig mint az evolúció végterméke itt vagy, és létezel. Szuper, gratulálunk. Az élet, mint olyan, meg van fosztva a természet feletti bevaló közösségtől. Az élet értéke egészen más. ebben a materialista, ateista gondolkodásmódban. Az élet önmagában értéktelen, hisz ha te elpusztulsz, azért pusztulsz el, mert gyengébb vagy. És aki megmarad, az csak jó az egész földnek, mert hát az erősebb egyedek maradnak fent, és azok viszik tovább az életet, teljesen természetes. Miért segítene rajtad bárki? Ha gyenge vagy, elpusztulsz. És mennyire megfertőzi az emberek gondolkodásmódját az ima meghatása kapcsolatban, ez a fajta ideológia. Aztán vannak ugye filozófiai alapokon elinduló vallások. Maga a hinduizmus tanrendszer ugye azt mondja, hogy éppen a mostani állapotod, az előző életed, vagy előző életeidnek az eredménye cselekedetei folytán egy reinkarnációs állomásod. És ha jó leszel, ügyes vagy, akkor lehetsz malac, a jövendő életedben vagy szarvasbogár. Ha nagyon ügyes vagy, és már nagyon kitanult ezt a transzcendentális cuccot, akkor mint egy esőcsepp feloldódhatsz a nagy nirvánába, és beteljesíted a végső megsemmisülés mint célt. Hát ez ugye, tök gáz, és a filozófiában az is adódik, hogy ha te nyomorult vagy, akkor az azért van, mert az előző életedben ma miatt cselekedtél. Tehát az életnek, mint olyannak az értéke, meg van fosztva a forrásától. Az ember, a cselekedet, és valami hamis út. Az Isten igéje azonban arról beszél, hogy az ember élete Isten tervében volt benne, és van benne, hogy Isten a maga képére és a hasonlatosságára teremtett minden embert, mint valami nagyon különlegeset. Mint az egész teremtett világban unikumot, egyedülállót hozta létre az egyes embert, az élő Isten. Mennyivel több ez, igaz? Önmagában az imával kapcsolatban. Az előző filozófiai rendszerekben kihez forduljon az ember? Kutassa a múltját, hogy mi voltam. Jó fű voltál, jó nőttél, ezért ember lehettél. Gratulálok. És ha nagyon hajtasz, akkor esetleg lehet szegfű is. Vagy ha politikailag ez nem korrekt, akkor rózsa. Fúj. Eszembe jutott egy víz, de majd műsoron kívül. Személyesen elmondom. Oké. Tehát, ugye az, hogy egyáltalán a felismerése, hogy téged az élő Isten teremtett és alkotott, az imáról is egészen más képet hoz létre az emberben. Mert ha van valaki, aki engem alkotott és teremtett, az fölöttem áll, mert én nem tudok létrehozni és alkotni egy embert, tudok beállni abba az életfolyamon, Isten elindított mondjuk az anyamében, de igazán fogalmunk sincs, hogy az most pontosan megfigyeljük, de nem tudunk létrehozni egy ilyet. Isten teremtett bennünket és alkotott. Az ima témájában ez egy más dimenzióba helyezi a hívő embert. Van valaki, aki fölötte áll a teremtettségnek, aki benne van a teremtett világban, de fölötte áll ennek az egész teremtett világ bizonytalanságának, törvényszerűségének, rendszerének. Ő megalkotta és uralja az egész univerzumot, de nincs belerekesztve a teremtettségbe, hanem uralkodik e fölött is. Amen. Tehát a hívő embernek nyílik meg az a lehetőség az imában, hogy fordulhat valakihez bizalommal, aki fölötte áll a teremtett világnak, és mint olyan teremtmény teheti ezt, aki unikum, akit Isten a maga képére és hasonlóságára teremtett, teljesen külön választva, és teljesen másképpen, mint az állatvilágot, vagy a füveket, vagy a szarvasbogarat. Tehát ne hajts erre. Te ember vagy, és legyél közel az élő Istenhez. A másik gondolat a miért imádkozunk témában, meg hogy hogyan is tegyük ezt, maga ez a kérdetek kifejezés, ez egy elég mély dolog. Biztos láttatok már ti is kukázni embereket, és hát elgondolkozol rajta, hogy egy hálát adhatsz Istennek, hogy te meg vagy áldva, és nem ilyen módon kell megkeresni a kenyeret, és nyilván adsz, aki kér tőled, és próbál segíteni, ahogy ez tőle telik. De elgondolod, hogy hogyan jut valaki odáig, hogy a kukában keressen élelmet, és gyakorlatilag fényes nappal minden szégyen nélkül ezt megteszi. Hogyan lehetséges ez? Csak úgy lehet, hogy a szükség akkor az életében, hogy a szégyent leküzdi, és a szükség akkora már, hogy nem érdekli, ki látja, ő enni akar. És tudjátok, ez a szó ezt jelenti itt. Hogy mindent félreteszek, minden okoskodás félreteszek, és mindig koldus megyek ahhoz, aki be tudja tölteni a szükségeimet. Miért nem hallgatottak meg imádságok? Mert nincs meg ez a szükség a szívben. Nagyon sok esetben, amikor imádkozunk, úgy betöltjük az ima parancsot, és elmondjuk mi a mondókánkat. De biztos volt már olyan az életedekben, amikor betelt a szívetekben ez a fajta szükség, és úgy tudtatok imádkozni, mint még soha. És akkor meghallgatott az ima, és áttörtek a dolgok. Mindjárt még mélyíteni fogjuk, és megnézzük ezeket a dolgokat. Tehát a kérni, koldusként jönni ahhoz, aki egyedül képes betölteni azt a szükséget, amelyet mélyen érzel a csontjaidban, lelkedben, szellemedben. Miért van az, hogy a nemzet élete nem változik meg? Azért, mert nem érkezett még el ez a pont sokszor, hogy a nemzetnek azt mondja, hogy elég volt. Mélyen vágyunk a változásra. Hogy tud megtérni egy ember, amikor eljut addig a pontig, hogy elég volt. Én nem akarok tovább így élni. Nekem szükségem van Isten segítségére. Szükségem Jézus Krisztusra. Amen. Addig az emberek kóvályognak, kerülgetik a keresztet. Rengeteg ismeretet lehet szerezni így. Én magam is rengeteg ismeretet szereztem, míg kerestem az Istent. Olvastam a Bibliát. De addig a pontig, amíg nem jutottam el a szükségnek erre a mély fokára, mint a koldus, aki elveszett vagyok Jézus Krisztus nélkül, ha meg nem segít, én meghalok, addig nem tudtam átadni az életem egy Jézus Krisztusnak, és nem tudtam el találkozni. Akadálya volt a saját képességem annak, hogy megsegítsen engem az élő Isten. És így van az imával is, és azt mondja, hogy aki kér, az mind kap. Az mind kap. Mikor eljut valaki a szükségnek arra a szintjére egy dologban, hogy megérti, hogy nem emberekben bizakodom, mert az átkozott, aki emberekben bízik. Aki megérti, hogy egyedül az élő Isten az, aki uralkodik, aki teremtett engem, aki legjobban tudja, hogy mi jó nekem. Neki mondom el, hozzáfordulok, ő előtt öntöm ki a szívem. A Biblia azt mondja, hogy betelik az imája, és Isten megválaszolja az imát, és elkezd Isten cselekedni hatalmas módon. Amen. Kérjetek, azt mondja, mint a koldus, aki már nem azzal foglalkozik, hogy mit szólnak hozzá az emberek. Nem az érdekli, hogy most a könnyeit nézi valaki, hogy most ő sír. Nem érdekli. Vége, ennek már vége. Az embereknek volt tetszésnek nincs már benne semmi csirája. Az emberektől volt szégyennek már nincs benne semmi része, mert nem érdekli. Ez már túl van ezen. Nem érdekel. Nekem rád van szükségem, Uram. Könyörülj rajtam. Nálad ott van az, ami nekem szükségem van. Te tudod megadni. Te vagy a forrás annak, ami nekem igazán kell. Az egész teremtettséggel kapcsolatban nagyon érdekes dolgot olvastam. Létrejött egy akadémikusokból és tudósokból álló csoport, szervezet, a bölcs alkotás, vagy a tervezett alkotás csoport, ez az ID, Intelligent Design, mintegy 400 akadémikus és tudós csatlakozott ehhez a csoportosuláshoz, akik azt mondják, hogy az evolúció nem bizonyított. Itt az ideje, hogy tudományos módon vizsgálat alá vegyük azt a hitet, ami az evolúcióban a véletlenek sorozata. És vizsgáljuk meg azokat a téziseket, azokat a dogmákat, amelyek az evolúció hitben, az evolúció elméletben vannak. Döbbenetes dolgokat mondanak, de még döbbenetesebb, amit erről mond az Isten igéje. Azt is meg fogjuk nézni. Azt van egy tudós bácsi, a ELTE-n tanít, vagy tanított, 2006-ban volt a cikk, dr. Collier, kémikus a bácsi, és kérdezték tőle, hogy mondjon példákat arra, ami miatt ő azt gondolja, hogy nem evolúció, hanem bölcs tervezés eredménye a teremtett világ. Hát döbbenetes volt, és akkor felolvasom azt, amit ő mondott. Például, a baktériumoknak van egy kis ostoruk, amelyeknek segítségével képesek közlekedni. Ezt flagellumnak nevezzük. Ha ön mikroszkóp alá teszi a baktériumot, látja, hogy a flagellum forog, mint egy propeller, és a baktérium szágult előre. 10-20 év kellett ahhoz, hogy a kutatók megértsék, hogyan működik mindez. Van a baktériumban egy proteinből készült gépezet. Kerek ágyazatban forog a propeller, és egy kicsi motor forgatja percenként 17 ezres fordulattal. Jelzem, általában a gépjárművek 2500-4500 fordulat per perccel haladnak, mondjuk olyan 4000-nél 120-140 km per órával halad egy gépjármű. Meg 17 ezres. Tehát ami ilyen motort produkál, már az ember, az extra. Tehát azért ezt tudnodok kell. Ilyen nagy 12 ezresek általában a nagy sportmotorok, tehát amiket forognak a nagyon precíziós sportmotorok. A baktérium egyik pillanatról a másikra képes megváltoztatni mozgásának irányát. Tehát ebben a fordulati sebességben nem csak így, hanem egyik pillanatra mások... Olyan az, mint amikor gondolj bele, hogy mondjuk egy ilyen 17-es fordulat, az gyakorlatilag olyan 300-350 km per órás sebesség egy gépjárművel, vagy egy motornál, vagy 400-450, fogja, pik, így megfordul. Hát gondolható, szóval az egy fizikai törvényszerűség hatnak rá, tehát ebből elszállingózás lenne kőkeményen. Ez pedig ebben a sebességben képes megváltoztatni az irányát. Ha egy kis biokémiai motor körülbelül 15 funkciós elemek közül bármelyiket kivennénk, működésképtelenné válna. Ez alapján alkotta meg Michel Behe a tovább nem egyszerűsíthető komplexitás fogalmát, nem baj. Ez már biológusoknak vagy orvostanulatoknak. És ez nagy kihívás elé állítja a darwinizmust. Az evolúció ugyanis a tudósok számára a természetes kiválasztódást jelenti, amely véletlenszerű mutációkon keresztül megy végbe. E mutációk piciny változásokat hoznak létre az organizmusban, és így megfelelő mennyiségű idő elteltével képes az egyik faj egy másikká átalakulni, ugye mondja az evolúció tudományos alapon, vagy tudományos megfogalmazásban. A mutáció véletlenszerű, nincs tudatos célja. Az evolúció központi gondolata a véletlen és céltalanság. De hogyan tudott kifejlődni a flagellum, tehát a kis propeller? A baktériumnak mozognia kell, hogy élelmet találjon. Az evolúció csak lépésre tud ilyen komplex rendszert összehozni, de a baktérium nem várhatja meg a folyamat végét, mert ha nincs flagelluma, megsemmisül. Mondok még egy példát. Ha ő megvágja a kezét, életveszélyben van, amennyiben nem áll el a vérzés. Ezért a szervezet rögtön beindít egy biokémiai parancssort, fehérre képződik, és az egymással kölcsönhatásban lépő fehérjék a vágás helyén egy halászhálóhoz hasonló alakzatot formálnak. A sejtekkel érintkezve ez a háló megszilárdul, és kemény réteget alkot. A seb eltömődésével viszont leáll az alvadási folyamat. Ha a szervezete nem állítja el a vérzést megfelelő időben, azután nem szünteti be az alvadást is, a kellő pillanatban ön meghal. Hogyan tudna egy ilyen képességet lépésre kifejleszteni? Sok száz olyan biokémiai rendszer van, amely nem jöhetett létre fokozatosan. Aki átnézi a professzionális biokémia irodalmát, látja, nincs válasz arra, hogy az organizmusok hogyan maradhattak életben a fejlődés utolsó lépése előtt. Márpedig, hogyha előtte nem rendelkezett az élet képességével, akkor elpusztult, nem pedig pozitívan változott. Döbbenetes, igaz? Tehát azt mondja a Biblia, hogy most azt mondják ezek a tudósok, hogy felfedeztük azt a teremtett világ értelmes vizsgálata révén, hogy van teremtő intelligencia. Igaz? Na, mit is mond a Biblia erről? A Római Levél első fejezetében 19-es verstől érdekes kijelentést olvasunk a Bibliában. Róma 1, 19, 21. Mert ami megismertő az Istenből, az nyilvánvaló előttünk, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számunkra. Ami ugyanis nem látható belőle, az az örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva. A alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható, ennél fogva nincs mentségük. Tehát azt mondjuk, hogy ezek a tudósok eljutottak eddig, hogy lennie kell teremtőnek. De ez nem elég. Az a helyzet, hogy ez önmagában nem elég. Ha addig eljutottál, hogy Istennek léteznie kell, mert ez magától nem jöhetett létre, Isten igéje alapján ez még kevés. Hogy folytatja a Biblia? Hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették, vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságra jutott a gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Mert azt kell mondjuk, hogyha a tudósok el is jutnak addig, hogy intelligent design, tehát bölcs tervezés útján jött létre a világ, ez még kevés. Kevés ahhoz, hogy valaki az élő Istennel közösségben legyen, és mondjuk a kérjetek is adatik szintre eljusson Istennel való közösségében, mert a cél az, hogy amikor rádöbben az ember arra, hogy van Isten, aki alkotott és teremtett, akkor őt tiszteljem és imádjam Istenként. Nem pedig egy külső vizsgáló jelegyek az ő rendszerének. Aki vizsgálódom, kutatom, vájkálom az Istent. Hanem elfogadom őt abszolútnak. Abszolút élő Istennek. Nagyon fontos dolog ez, mert sok esetben az ima meghallgatása pontosan ez az akadálya, hogy nem tudod elfogadni Istent azon a területen, amiben imádkozol, abszolútnak. Nem tudom elfogadni abszolút hatalommal bírónak, hogy ő meg tudja változtatni azt a helyzetet, bármilyen lehetetlennek tűnik is ez. Igaz? Érzitek ezt? Sok esetben a római levél első két versét, amit most olvastam, első két versig eljut a hívő ember, hogy Isten alkotta, jó, ő az Isten, valóban létezik, de mi van a 21-es verssel? Hogy Istenként dicsérem-e, Istenként imádom-e őt bármilyen helyzetben. Érzitek? Na ettől hívő valaki, ettől Isten gyermeke, ez az, akikre vonatkozik az igeverés, hogy Isten szellemétől vezetve vannak. Mert nem külső szemlélői az élő Isten világának, hanem részesei annak. És benne vannak. Tehát kérjetek és adatik, mint egy koldus megyek ahhoz, aki valóban rendelkezik minden hatalommal és minden potenciállal azzal kapcsolatban, ami nekem szükségem van. Amen. Na nézzük tovább. Mi az ima meghallgatás akarája vagy segítője? A Máté evangéliumában 6. fejezetben a 9-13-as versig ugye olvastuk az ima mintát, ugye a mi atyánknak nevezett imát, és abban 5 alapelvet néztünk meg, amiért imádkozni kell. És döbbenetes, nem fogom most újra átvenni ezt, csak az 5 alapelvet említem meg, és csak egy gondolatot fogok ehhez hozzáfűzni most. Az első dolog ugye az, hogy Isten nevének megszentelése, tehát maga az ima Istenre, mint egyedüli Úrra, Teremtőre, és olyanra, aki egyedül hatalmas és élő, és nincs más hozzá hasonló. Ugye ez? A másik dolog az imának az elején, ugye Isten országára gondolok, tehát egy örökkévalóságba helyezem el a saját szükségeimet, a saját kéréseimet, és mindazt, amiért megyek Istenhez. És jön másik 3 dolog. A másik 3-ból 1 a szükségeim, a testi szükségeim, ugyanis a holnapi vagy a mai kenyerem, ugye, ezt lehet mind a kétféleképpen fordítani. Tehát a testi szükségleteim, a másik 2 szellemi szükség. Tehát 5 téma, ebből 2 az örökkévalósággal kapcsolatos, az élő Istennel és a mennyországgal kapcsolatos, 1 a szükségeinkkel kapcsolatos, és 2 szellemi szükségre vonatkozik. Döbbenetes egyébként. És lehet gondolkodni, az imáinknak mi van a fókuszában. Tehát hogyan szoktunk mi imádkozni? A 2 ugye a megbocsátás szüksége, ugye a kegyelem szüksége, amit kapok és adok tovább. A másik pedig a kísértések közepette való megállás témája, hogy ne vigy minket a kísértésbe, de szabad is meg gonosztól. Tehát az ima 5 alapelve elégtár a Krisztus, ami az Isten szerint való imádkozásnak az alapelve. Hogy hogyan jó, hogyan tudod a saját szükségeidet helyes dimenzióba látni. Akkor fogod tudni, ha a mennyország, az Isten hatalma, királysága kerül fókuszba, és ebben nyer a szükséged betöltésre, vagy egyáltalán reménységed arra, hogy a szükségeibe lesznek töltve, de nem csak a testi szükségekre koncentrálsz, hanem szellemiekre egyaránt. A Jakab levele, a 4. rész, 2., 3. versében ad egy kijelentést, arra vonatkozolok, hogy mi az, ami miatt nem hallgattatnak meg imakérések a Földön, az emberek életében. Jakab 4:2-3. Kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök, és irigykedtek, de nem tudtok célt érni, harcoltok, és viszálykodtok, mégsem kapjátok meg, azért, mert nem kéritek. Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek. csupán élvezeteitekre akarjátok eltékozolni. Tehát ez az ima, azt mondja Jakab, olyan, ami csak a középső dologra koncentrál. Tehát arra, ami testi szükség, vágy, bennem lévő, testemben lévő vágy. Vagy meg őszintén, hányszor imádkoztunk így? Amikor csak én akartam valamit, de nagyon. Cik röhe egyébként, tehát olyanokat írnak le, tanítanak is az imával kapcsolatban. Kér piros autót és Ferrarit, mert Istennek akkor fogja tudni megadni a kérdéset, ha pontosan megmondod, hogy milyen márkájú. Jó, hát oké, tehát én nem mondom, hogy ez baj, hogy elmondod Istennek, hogy ilyen színűt szeretnél, tehát mint atyádnak elmondod, de tehát önmagában nem ez a ima meghaladás kulcsa. Én úgy látom. Az élvezet, nagyon érdekes görög kifejezés, hedoné, ugye a hedonizmus gyökere, azaz az önző vágyak, az élvezetek, a testi dolgok. És amikor az ember lesülyezti az ima életet a szükségei szintjére, amikor nem képes tovább látni, csak a szükség, a szükség, a szükség, a szükség, a szükség, mármint a fizikai testi szükség. És nem tudja elhelyezni az örökkévaló Isten és a szellemi szükségek egyensúlyába, akkor bizony elcsúszhat az ima meghaladás is, és az ember szíve meg tud keseredni. Aztán a következő dolog, ami az ima meghaladása szükséges, az a telítődés. Az ima telítődése. Nagyon érdekes ez a gondolat. A Jelenések könyve 5. fejezet 8-as versében olvasunk egy nagyon döbbenetes képet a mennyországról. Tehát, hogy a szentek imái bemennek a mennyországba. A szellemi valóság, ugye, tudjátok, az ima, Istenről beszélgetés, az sokkal több annál, mint amit a fizikai szemeddel látsz, az a hitnek a szemeivel látható világ, a mennyei világ, a mennyei valóságba enged belépni az ima. Azt mondja a Jelenések könyvének 5. fejezete, 8. versében Isten beszéde. És amikor átvette a könyvet, a 4 élőlény és 24 vén leborult a bárány előtt, mindegyiknél hárfa volt, és arancsésze, tele füstölőszerrel, a szentek imádságai ezek. Tehát ugye maga az, amikor a bárány átveszi a könyvet, és utolsó korszak pecsétjei kezdenek feltöretni, hogy beteljenek mindazok az ígéretek, amelyek nekünk szenteknek adottak az örök életre, a mennyországra vonatkozóak, akkor jelen van ebben az egészben a szentek imái. Azt jelenti, a mennyországban lehet érezni egy illatot. Ez a trónterem egyébként, az Isten közvetlen jelenléte. Ott van egy illat, azt mondja a Biblia, ami kiárad azon a helyen, és ez az illat pedig a szentek imái és könyörgése. Tehát van egy kehely, amely kicsordul, kiárad, amikor a szentek imádkoznak, így betelik a mennyben ez az ima, amikor az ember imádkozik, és átfolyik, kiárad a mennyben az Atya színe előtt. Jól tudta ezt a Zsoltár, akinek írója, Dávid is, a 141. Zsoltár másik versében. Tudatos imádkozó volt a Dávid barátunk. Volt ideje gyakorolni, ugye, még be tudott lépni a fizikailag is abba a királyságba, ami szellemben bírt már 7, 8, 10, 15 éve korábban. Tehát ahhoz, hogy Dávid király legyen, hosszú éveket kellett hitben járnia. És imádkozni, hogy bejöjjön a látható világba az életébe mindaz, amire Isten ígérdetett neki. Megtanulta, hogy jusson eléd imádságom, mint illat áldozat, imára emelt kezem, mint esti áldozat. Dávid tudta, hogy ő imádkozik, kérdéseit az élő Isten elé viszi, és egyszer be fog telni az idő, és meg fog érkezni a válasz a mennyből. Ugyanez Dánielnek 21 napos böjtje is imája. Ahogy ő harcolt Isten előtt, hogy Isten felé fordult, látjátok. Isten, mennyek királysága, szükségek, szellemi harc ebben volt, és azt lehet látni, hogy átfolyt, kifolyt. Aztán a negyedik dolog, amit szeretnék mondani az ima meghaladásával kapcsolatban, a feladás idő előtt, vagy az időnek a megvárása. Három dolgot mond itt Jézus, és nem szeretném csak a kérésnél megállni. Ezt még kérjetek, keressetek, zörgessetek. Igaz? Mint egy fokozása az imának, és a Biblia kutatók leírják, hogy ez folyamatos jelenben van mind a három kifejezés. Tehát valamit a jelenben folyamatosan csinálni. Folyamatosan benne lenni egy témában, rajta lenni az ügyön. És igenis, az imában valamikor forrósítani. A Szentlélek Szellem által forrósodik az ima életünk, és oda növekszik bennünk a szükség, a keresés Istennek, hogy már nem csak kérünk, hanem elkezdjük keresni is Istent. Ugye Dániel ide jutott el. Kért Istentől, hogy adjon neki kijelentést. Nem kapta meg. Akkor elkezdte keresni Istent. Azt olvassuk a Bibliában, hogy ezt keresni Istent, hogy mi a magyarázata ugye azoknak a képeknek, kínakoztatásnak, profitai képnek, amit kapott. Amen? Tehát Dániel nem elégedett meg azzal a részleges dologgal, amit ő látott, ő akart megértésre jutni. És mikor azt mondja az ige, hogy nem kapott a választ a kérésre, akkor elkezdett zörgetni. Elkezdett kopogtatni a mennyország ajtaján. Zörgetett ott, hogy Uram, itt vagyok. Te vagy az Isten, te alkottál, te teremtettél, te adtál kijelentést. Én ezt most nem értem. Egyedül te tudod megmagyarázni ezt nekem. Hova menjek? Nem mehetek sehova. Te vagy a főnök. Igaz? Nem azt mondja, hát, nem adta meg. Jó. Megyek tovább. És kudarcot vall az emberek a szellem élete. Megjelenik a kudarc, a keserűség az életében, és elkezd elhajolni a szellem a szíve a kegyelemtől, a keserűség gyökeret verhet az életében, gyümölcsöt teremhet, és fertőzhet aztán. De Isten ígéje azt mondja, hogy térjetek vissza a kegyelemhez. Bízzatok Istenben, aki a fiát adta értetek, hogy ne tudná a kéréseiteket, hogy ne ismerné. Ha ő ennyire szeretett benneteket, akkor hogy ne ismerné. De lehet, hogy vannak akadályok az ilyen meghatásban. Lehet, az idő nem telt még be. Lehet, a pohár nem lett tele. Lehet, hogy nem jutottál még abba a szellemi állapotba el, ami meghozza a választ. Az 1 Mózes 15-13-16-ban egy másik dimenzióba is kerül az idő. 1 Mózes 15-13-16. Ugye Ábrahámnak ígéretet az Isten. Azt mondja neki, hogy ide foglak hozni, ez a föld a tiéd. Hadd mondjam neked, Ábrahám egész életében semmit nem látott abból megvalósulni, amit Istennek ígért. Főleg azt nem, hogy annyi lesz a magja, mint a föveny. Maximum azt tudta, hogy kiment a megnézett egy a felnézett csillagos égre. Azt mondja, Óram, annyi lesz az én magam, mint az ég csillagai. De az ember ettől volt a hitnek az atya, hogy ez elhitte, hogy ez így lesz. Tehát Ábrahám azt mondta, ki fogja ezt megadni nekem, ha nem az, aki ígérte? Hova mennék? És a csillagok nem arra emlékeztették, hogy neki még fia sincs, hanem arra emlékeztették, hogy ennyi fia lesz. Amen. Mert Isten országában és a Teremtő Istenben gondolkodott, akinek hatalma van betölteni ígéreteit. Nem a saját szükségeire koncentrált, hanem a szükségéből kiindulva arra koncentrált, aki be tudja tölteni a szükségeit az ígéret adójára. És azt mondja neki Isten, hogy Ábrahám, mondott neked valamit. Te az én jó barátom vagy, beszéljük ezt a kérdést meg. Téd lesz ez a föld, de a tieid 400 éven keresztül rabszolák lesznek Egyiptom földjén, tudjál róla. Aztán kihozom őket onnan, megbüntetem az őket sanyagatókat, és vagyonnal jönnek ki. Úgy is történt egyébként. Honnan van az, hogy az egyiptomiak önként dalolva rakott szekerekre adták az aranyékszereket nekik. Meg ruhákat, meg minden. Miért? Azért, mert Isten megparancsolt, ezt így kell tenni. Nem azért, mert ők hittek Istenben, azért, mert az a név szolgált Isten, aki nem ismerte őt. És megtette Isten akaratát. Ismeret nélkül is. És 400 évnek kellett eltelnie, amíg be nem telt a kánaani népeknek a gonoszsága, azt mi Isten ígéje. Tehát amikor az ima meghatásról beszélünk, van egy globális tényező is. Többször hallom például a házasság kérdésben, hogy kérjük ugye a társad, és most is imádkozunk, böjtölünk. De lehet, hogy arra van szükség, hogy megtérjen valaki ahhoz, hogy neked legyen feleséged, vagy férjed. Tehát van egy időbeli távlat is, egy nagyobb kép, mint az én személyes szükségem, amiben vezetetre kell a Szent Szellemmel lenni, hogy hogyan imádkozzak. Mi az, amit én kérjek, Istenem? Azt kérem, legyen társam, legyen társam, legyen társam, vagy azt is imádkozzam, hogy add, hogy megtérjen az, aki az én társam lesz. Imádkozom érte, Uram, küldj evangélistákat, és én pedig úgy élek, hogy én mindenkinek elmondom az én bizonyságtételmet, és tanúságot teszek rólad, befektetek a szellemi valóságba, hogy majd te küldj ahhoz az ember, aki az én férjem lesz, vagy feleségem lesz, szolgáidat. Olvastam egy asszonyról, akinek a fia kábítószeres lett, és a kábítószer maffiába kapcsolódott be, és börtönbe került. Hívő asszony volt. Ezt olvastad, igen. Roy Krisztina, azt hiszem, érte. És kérdezte, hogy Isten előtt volt az asszony, hogy mit lehet tenni, fia felé nem szolgált, börtönben van. Azt se tudja, hogy hol van, úgy eltűnt, csak annyit tudott, hogy nem találta. És nem tudott semmit róla, közben a fiú börtönben volt. És akkor azt mondta, Istenem, bárkit hozol az én házamba, vagy az én falumba, én mindenkinek bizonyságot teszek te rólad. Sok ilyen kóborgót megetetett, hirdette az evangéliumot neki, és én csak egyet kérek tőled, Istenem, hogy te pedig küldj az én fiamhoz valakit. Ahogy én az Isten országát keresem és teszem, úgy küldj valakit az én fiamhoz, hogy bizonyságot tegyen rólad. És úgy is történt. Isten elküldte az ő szolgáját, bizonyságot a fiának, megtért a fiú, és hazament. És visszakapta az anyja a fiát. De érzitek, hogy nem tudott tenni többet a fiáért, de szellemileg vetett valami más területen, ami kikelt az ő fiának az életében. Tehát van egy aktivitás is, amit tehetsz az ima meghaltásban, hogy olyan módon kezdesz élni, amit szeretnéd, hogy veletek cselekedjenek, ti is aképpen cselekedjetek másokkal. Nem ezt mondja Jézus? Aztán beszél a Biblia a következő pontunknál a gyermeki viszonyulásról. És akkor kezdi ecsetelni, tudjátok, keleten a kenyér lángost, vagy a lepényt úgy sütötték, hogy vettek egy lapos követ, rálapogatták a tésztát, és ezt így berakták a tűzbe. És akkor felmelegedett a kő, és azon megsült a kenyér, és akkor a kettő hasonló alakú volt. De eszébe nem jutott az apjának, amíg a gyerek éhes volt, hogy a követ adja neki oda, ami hasonló alakú volt, mint a kenyér, hogy ropogtassa a kisfiam tovább tart. Tehát jó, igen, de hát nem így működött, hanem azt mondja, hogy kenyeret ad neki, hogyha éhes. És halat ad neki, nem kígyót. Tehát táplálót ad neki, nem haszontalant. És egészséges táplálékot ad neki, nem mérgezőt. Nem kárát munkája. És azt mondja Isten igéje, hogy ti is ilyenek vagytok, gyermekei vagytok az atyának. Miért gondoljátok azt, hogy nem akar nektek jót adni? Miért engeditek a szívetekbe azt, hogy Isten nem akar jót nektek? Miért? Azért, mert nem értitek, hogy most miért nem mennek még előre a dolgok az életetekben? Azért egyből arra kell következtetni, hogy biztos, hogy követ akar neked adni, az mennyi atyád, vagy kígyót fog, hogy meghalljál. Hát nem akarja az Úr a te halálodat. Életet akar, csak lehet nem jött még el az idő. Lehet nem érett meg a szíved, a szellemed arra, hogy megérkezzen a válasz. Lehet nem telítődött még az ima seleged. Vagy Isten nagy tervében még valaminek el kell végződni, akkor imádkozz a szellem által, hogy Uram, miért kell imádkozzak? Mi az, ami előre viheti a te válaszodat? Szellem által vezetve. Aztán ugye a 12. versben mondja az arany szabályt Isten igény. Nagyon érdekes ez is. Más vallásokban, ezt mondja a törvény és a proféták, nagyon fontos kijelentés Jézus részéről, ugye szemed szemért fogad fogér, lehetne értelmezni, de nem, hanem a felebarát szeretete már ószövetség kinyilatkoztás is. Az új szövetségben Jézus pedig egyértelművé teszi a tanítását. Más hitvilágokban, vallásrendszerekben, ugye, ha jót tesznek veled, te is tegyél jót, a gonosz pedig torold meg. Jézus pedig azt mondja, amit veletek szeretnétek cselekedjenek, ugyanúgy cselekedjenek ti is másokkal. Fakad abból a kegyelemből, amelyet te tapasztalsz Istennél, mint atyánál. Aztán utolsó gondolatként szeretném az ima mélyebb értelmét még megvilágítani. Az ima és az imádat kapcsolatáról szeretném beszélni. Nagyon erős közösségben van a kettő egymással. Ima, imádat. Mit is jelent imádni az Urat, és hogyan, milyen ima élete volt, és milyen imádó élete volt Jézus Krisztusnak? Mennyire az atyától függött? És az is döbbenetes, hogy mennyi növekedésre van szükségünk még ebben a függőségben. Jó értelmet függőségben az atyától. Maga a szó, az imádat kifejezés a következőt jelenti. Valószínűleg a csók kifejezésből származik az imádat, csókolni. És van egy olyan jelentése, hogy amikor a kutya nyalja a gazdája kezét. Kutyabarátok, vagy éppen ellenkezőleg furcsa asszociációk jelenhettek meg az elmédben. De mikor nyalja a kutya a gazdája kezét? Igen, ha nem veri a kezével a gazda, nem simogatja és megáldja, ugye? Eteti. Igaz? Tehát valami jót vár tőle. Kezéből eszik. Például halljuk itt a segítséget. Tehát valami nagyon komoly bizalomról van itt szó, és kiszolgáltatottságról is. Hogy hozzád tartozom. Te táplálsz engem. Tőled függök. Azt is jelenti, hogy oda kuporodni valakinek a lábaihoz, vagy hízelegni, ugye dorombolni, mint a cica, dögölni. Szó szerint vagy képletesen. Azt is jelenti, tisztelten leborulni a földre, hódolni valakinek, rajongani valakiért, imádni őt. Nem csoda, hogy Jézust így kísérte a sátán a Máté 4:8-11-ben, amit már tekintettünk igéket, hogy majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, testi szükségek, vágyak. És ezt mondta neki, mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem, ekkor így szólt Jézus, távozz tőlem sátán, mert megvan írva, hogy az Urat, a te Istenet imád, és csak neki szolgálj. Akkor elhajtódott az ördög, és íme angyalok mentek, és szolgáltak neki. Milyen érdekes, hogy átfordult. Igaz? Átfordult a szellemi világból, láthatóvá kezdett válni valami, ami addig is ott volt. Amikor Jézusban áttört ez, és a kísérdésben megállt, és azt mondta, nem foglak imádni, nem borulok le, nem csókolom senki kezét, nincs szükségem semmire, amit te akarsz nekem adni. Egyedül a szükségem betöltője az élő Úr, a mindenható Isten, a mennyei Atya. És tőled nem kell semmi. Pedig szükségben volt, igaz? És tisztában volt vele, hogy milyen szenvedések várnak rá, erről már beszéltünk. És azt mondja, hogy csak őt imádom. Zsoltár a 2:12-ben a csókról beszél a Biblia. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne pusztuljatok az úton, mert hamar föllángol haragja, de mind boldog, aki hozzá menekül. A csók mélyebb értelmében jelenti még azt is, hogy térdre hullani, a földre borulni valaki előtt, a porba hullani valaki előtt, milyen kifejezze valaki iránt a hódolatunkat. Azt is jelenti, a zsidó hitvilágban cselekedték is, hogy homokkal, a homlokunkkal a homokot érinteni, a földet érinteni, meghajolni valaki előtt. Jelenti azt is, hogy sürgős könyörületre van szükségünk, és keressük a könyörülő és irgalmas Urat. És Jézus Krisztus tökéletesen bemutatta számunkra az imádatot, ezt a fajta közösségre és kapcsolatot a mennyei Atyával, és ki is hozta őt a halálból. Amen. Tehát meghalt a keresztény Jézus Krisztus, de kihozta őt a mennyei Atya a nagy hatalommal és erővel a halálból, és így támadunk fel mi is, ha csak életünkben el nem jön az Úr. Filippi 2:5-15, végül Filippi 2:5-15-ig. Károli fordítás szerint olvasom. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is volt. Aki mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő Isten egyenlő, hanem önmagát megörösíti, szolgai formát vevén föl, emberekhez hasonlóan lévén, és amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékozza neki nevet, mely minden név fölött való, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyéké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Annak okáért szerelmeseim, amíg éppen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, amint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket. Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből. Mindezeket zúgódás és versengések nélkül cselekedjétek, hogy legyetek fedhetetlenek és tiszták, Istenek szeplőtlen gyermekei, az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, ki között fényletek, mint csillagok e világon. Amen. Ebben mutatott nekünk Jézus Krisztus példát az imában, és van egy közeg, amiben élünk, vannak rengeteg hatás van, ami éri az életünket, de biztos, hogy aki kér, az mind kap. És aki keres, az talál. És az örgetőre megnyitatik. Amen. Ez biztos. Isten bölcsessége a szellem által adatik ahhoz, hogy hogyan egy bizonyos élethelyzetben, szituációban ugyan tudom magam megalázni, ugyan tudom kifejezni Isten előtt azt, hogy Uram, csak egyedül benned bízok. És bizony, hadd mondjam nektek, hogy vannak idők, amikor a szívnek meg kell érnie. Az ima közepette is arra, hogy Isten szóljon, cselekedjen, válaszoljon, beavatkozzon, belépjen egy-egy szituációban. Soha ne felejtjétek el, hogy Isten sokkal tágabb értelemben nézi a világot, mint mi. Azt mondta valaki, hogy a bölcsember az, aki térben és időben képes elhelyezni saját magát és dolgait. A bölcstelen ember csak a pillanatnak él, és a pillanatban gondolkodik. A bölcsember képes az idő táblatában is gondolkodni, minek mi az eredménye, honnan jöttem, mi történt velem, ha ezt teszem, mi lesz a vége. Képes gondolkodni távlatokban, képes gondolkodni térben, hogy nem csak én vagyok a világon, hanem élnek mások is azon a világon. Nem csak rólam szól az élet, hanem vannak más emberek, más is élnek emberek, egyrészt meríthetek bátorítást az ő életéből, és esetleg szolgálhatok tágabb értelemben, ha az én szükségem éppen nincs betöltve. Azért, hogy az én be legyen töltve aztán. Tehát Isten szelleme, valóban a bölcsesség és kinyakozás szelleme akar bennünket mélyebbre vinni ebben az ima témában, nem csak ebben a hónapban, hanem amúgy is, és akar bennünket eljutatni arra megértésre, hogy Isten a Teremtő Isten. Ő alkotott és ő formált bennünket. Az ő népe vagyunk, legelőjének nyája. Amen. Tudja, mi a legjobb nekünk. Tudja. Mondd a másiknak, mert Isten tudja, mire van szükséged.
Isten tudja,
hogy ő tudja legjobban. Mondd bátran. Mert a mellette lévő éppen most ezt nem tudja. Lehet, hogy vannak olyan dolgok az életében a másiknak, amiben most nem így látja. És Isten akarja megváltoztatni a gondolkodásmódunkat ebben a területen. És eljutatni bennünket addig a szükség, mint egy koldus, érted? Szóval a koldusnak már nem kérdés. Szüksége van. Nem szégyenkezik, nem az érdekli, mit mond a másik. Ő neki szüksége van. És ahhoz fordul, akitől számíthat arra, hogy ez be lesz töltve. Amen. Ez az a szív, amelyről Jézus beszél a kérésnél. És Jézus ilyen szívvel imádkozott a Getsemáné kertben, és aratott neki. Isten akarata szerint a dicsőségesebb út, mint a pohár elmulasztása. Felmagasztalta őt aztán Isten mindenek föl, és aztán előtt adta nekem, hogy minden névén nagyobb, hogy Jézus nevére minden tér meghajjon, mennyieké, földieké, és föld alatt valóké. És te pedig örökös társa vagy Krisztusnak. Ez a te örökséged is. Hogy vele együtt uralkodj. Amen. Hogy vele együtt uralkodj. Imádkozzunk. Drága mennyi atyám, sok minden van, ami körülvesz bennünket, vagy hat az életünkre, lelkünkre, gondolkodásunkra ebben a földi dimenzióban, és hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, ami a szemeinkkel nem látható, de valóságosan létező. Imádkozom, drága mennyi atyám, Jézus Krisztus nevében, hogy taníts bennünket imádkozni, és ha tudjuk mélyebben megérteni a kérésnek, a keresésnek, a zörgetésnek a mélységeit, azokon a területeken talán, ahol éppen áttörésre, változásra, előmenetere van szükség. Köszönöm neked, Istenem, hogy cselekszel, és mindaz, amit ígértél, meg lesz. És igenis lesznek változások az életünkben. A beragadt területeken is, Uram, amelyek most úgy tűnnek, hogy már talán hetek vagy évek óta nem változnak. Uram, neked van megoldásod erre. És a legjobb megoldás te nálad van, Uram. Mi nem akarjuk a magunk megoldását választani, szükség van a te megoldásodra, Uram. Add a kegyelmedből, hogy olyan szívünk legyen, Uram, amely egészen tőled függ, téged imád, Uram. Egészen neked szolgál. Adj mennyei bölcsességet és belátást, Uram. Hogy megértésre jussunk a mostani helyzetben, Uram, és képesek legyünk a tér és idő távlatában gondolkodni bölcsen. Hogy nem csak a pillanatról szól az élet, és nem csak rólunk szól az élet, hogy sok mindenki más is van körülöttünk, akire hatással lehet a mi életünkben a változás. És van időtényező is, Uram, ami a földi létben meghatároz bennünket. De téged nem határoz és nem korlátoz be, Uram, ez. Dicsőjek és magasztalak ezért, Uram. Rád van szükségünk, és bocsánat, amikor olyan sok minden megtelik a szívünk. És igazán imádkozunk mi, de nem az a mély vágy van bennünk, hogy Uram, csak te egyedül. Azt is bocsánat, amikor Csak a központi témaként a test szükségleteivel foglalkozunk, megfelelkezve, hogy te vagy az Isten, és nincs más. Megfelelkezünk arról, hogy mennyi királyság, ami örökségünk. Megfelelkezünk arról, hogy milyen fontos, hogy a megbocsátást megkaptuk, és kegyelemből élünk. És ebből van lehetőségünk kapcsolatainkat rendezni. És bocsánat, meg, hogy kikérjük magunknak, fölfoglalkodva egymásnak rontunk. Bocsáss meg, Uram, és köszönöm, amikor kegyelmét, mint forrást megragadva, van forrásunk és tőkénk arra, hogy adjunk másoknak. Köszönjük, Uram, és hálásak vagyunk neked, Uram, amikor nem balgán, nem bölcsen tudunk figyelni rád, hogy megtartassunk a kísértés órájában. Hogy veszük a szellemed vezetését, igédet, és megtöröd a gonosz munkát életünkben, és diadalmaskodik bennünk az élet miattunk is, és télben időben látva másokért is, gyermekeinkért, szeretteinkért, munkatársainkért, rokonainkért, Uram. Nagyon hálás vagyok, Uram, azért is, hogy tudod a szükségeinket is. Hogy te adod meg holnap is a mindennapi kenyeret, Uram. Gondoskodó, szerető atya vagy. Dicsérlek és magasztalak ezért. És nem fogsz követ adni, és nem fogsz kígyót adni. Sokkal inkább ad szent szellemet azoknak, akik, mint a koldus, kérik tőled. Bocsáss meg azt is, Uram, amikor úgy jövünk Isten tiszteletre, hogy úgy tele van a szívünk mindennel, és tényleg nem abban a szomjúságban vagyunk, hogy egyedül te rád van szükségünk, Uram. Mennyivel többet nyerhetnénk, Uram, jelenlétedben is, hogyha tényleg ez a szellemi koldus állapot, ez a szomjazó, sivatagi szomjúság, a több nap óta nem evett embernek az éhsége, vágya lenne szellemben bennünk. Uram, bocsáss meg a hamis telítettséget, és köszönök minden megelégedettséget, amelyet te munkálsz bennünk, a háladást, a békességet, és a mennyei szent örömöt, szabadságot és életet. Dicsérek és magasztalak ezért, Uram. Jézus Krisztus hatalmas nevében. Amen. Amen.